Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Farkas Dávid. Mai adásunkban lesz szó a Dopping Olimpiának is nevezett Enhanced Games-ről, a dopping ellenes rendszer kihívásairól és a mesterséges intelligencia sportban is növekvő szerepéről. Majd Sós Csaba szövetségi kapitány bemutatja, hogy miként vezet a magyar úszók útja a július végi, augusztus elejé szingapúri világbajnokságra, a kerékpár sport hazai bázisának fejlesztéséről pedig Schneller Domonkos elnök beszél, ahogyan megszólal a májusi Tour de France-ra készülő Fetter Erik is. Egy amerikai befektetői csoport is fantáziát lát a Dopping Olimpiának is nevezett kezdeményezésben. Az Enhanced Games egy ausztrál üzletember hívta életre bő másfél éve, most pedig Donald Trump amerikai elnök legidősebb fia is részt vásárolt benne üzlettársaival. Először Tiszeker Ágnest, a Magyar Antidopping Csoport ügyvezetőjét kérdeztük.
Akár orvosilag nézem, akár doping ellenes szakértőként, én ezt mindenképpen egy nagyon szomorú kezdeményezésnek gondolom, és nem minősíteném azokat, akik ezt támogatják, de azt gondolom, hogy ez egy szintisztán egy profit, nagy profitot remélő üzleti vállalkozás, amit az üzletemberek lehet, hogy jó ötletnek tartanak, de ez emberi életekkel és emberek egészségével való játszást jelenti, ami egyfajta befektetés, és majd azok, akik meggazdag gondnak belőle, lehet, hogy örülni fognak, de azok, akik elszenvedik a következményeket, már pedig azok a sportolók, akik nyakló nélkül össze-vissza szabadon dopingolhatnak, hiszen erről szól a történet, hogy nem lesz doping ellenőrzés, hanem mindenki azt szed, amit akar. Én azt gondolom, hogy ennek nagyon súlyos következményei lesznek, és aki itt kockára akarja tenni az életét és az egészségét, az nem okos.
Egy sportoló meddig mehet el a doppingolásban, és milyen lehetőségek vannak az egyes országokban? Nyilvánvalóan az Egyesült Államokban vagy Kínában nem ugyanolyan háttere van, akár csak orvosilag sem, a doppingolás mellékhatásainak kivédésére, mint mondjuk egy szegényebb afrikai országban.
Tökéletesen egyetértek, és ez egy nagyon jó kérdés, hiszen a szlogen ugye úgy szól, hogy ennek az Enhanced Game-nek a lényege az lenne, hogy most aztán győzedelmeskedik az esélyegyenlőség, ami ugye eleve kizárt, hogy működőképes, hiszen vannak országok, ahol nagyon komoly kultúrája, nagyon komoly üzletág és nagyon komoly ipara van a doppingolásnak, tehát jó minőségű, az azt jelenti, hogy jó minőségű, hogy talán kevesebb mellékhatással bíró szereket fejlesztenek ki, amiknek viszont van teljesítményfokozó hatása, és vannak nagyon szegény országok, ahol még a régi klasszikusokat használják, amiknek brutális mellékhatásai voltak, tudjuk jól, de hát kevésbé szállít az ember élet és az embereknek az egészsége, tehát beveszik ezeket a szereket, izomtömegnövelés vagy teljesítmény fokozás szempontjából tökéletesen alkalmasak, viszont sokkal nagyobb mellékhatás profil lesz, és sokkal nagyobb áldozat szám lesz, hogyha ezeket használják. Tehát szó sincs esélyegyenlőségről, itt is a vegyészeknek és a gyógyszerészeknek a tudása és a mögöttük levő pénz az, ami meg fogja határozni azt, hogy egy szer mennyire jó, vagy mennyire nem jó, hiszen izomtömeget mindennel lehet fokozni, ami erre alkalmas, hogy itt anabolikus androgén szteroidokról beszélünk elsősorban, vagy növekedési hormonról, de nem mindegy, hogy milyen mellékhatás profilja lesz a dolognak, és azért sose felejtsük el, hogy itt fiatal, egészséges embereknek a dopingolási szokásait most az orvostudomány szempontjából soha senki nem vizsgálta, hiszen eddig ez mindenhol tiltott volt. Tehát nem nézték azt, hogyha fiatal, 20 éves embereknek hormonálisan beavatkoznak a szervezetébe, az milyen következményekkel fog járni, vagy mennyi, vagy milyen minőségben, mennyiségben kell a dopingszert adni ahhoz, hogy nagyon nagy baj legyen, vagy csak kicsi baj legyen belőle, és azt se felejtsük el, hogy mindenki egyénileg más. Tehát, hogy hogyan fog reagálni egy anabolikus androgén-szteroidra egy hormonháztartás, azt nem tudjuk előre megjósolni, úgyhogy ezért mondom azt, hogy ez egyértelműen egy ember kísérlet, azért, hogy valaki majd jól meggazdagodjon belőle, de az nem a sportoló lesz.
A mesterséges intelligenciának is nagyobb szerepe lehet, hiszen ugye minél többször tesztelnek egy sportolót, annál jobban tudják igazítani, de ehhez nem kell feltétlenül doppingolni, ugye az egészséges sportolókat is minél többet vizsgálják, annál jobban lehet csökkenteni a kockázatokat.
Ez így van, a mesterséges intelligencia az egy nagy kihívás és egy nagy lehetőség a jövő szempontjából. Még nagyon keveset tudunk róla, hogy hogyan tudjuk ezt jól és okosan felhasználni, és ott is azért egyelőre még a beláthatatlan következményekkel szembesülünk. De azért a mesterséges intelligencia az egy más kérdés, azt nem kell bevenni, és nem kell közvetlenül a testben jelentkező hatástól tartani, hanem lehet vizsgálni, és van idő és van tér arra, hogy vizsgálják a lehetőségeit. Egyébként igen, tehát a sportolókat doping ellenőrz, létezik. Az is egyébként már a mesterséges intelligenciával valamilyen szinten kötődik, hiszen maga a vada is használja a mesterséges intelligenciát, bizonyos kockázatbecslésekhez, biológiai útlevél paramétereknek az eltéréseinek a vizsgálatához, tehát nagyon sok helyen lehet használni a mesterséges intelligenciát, és sokkal kevesebb mellékhatással fog bírni a sportoló egészségére nézve. Tehát ha a kérdés az az, hogy én melyiket választanám, akkor a mesterséges intelligencia irányába vizsgálódjunk, az enhanced games, mert nagyon gyorsan felejtsük el.
Tiszeker Ágnest, a Magyar Antidoping Csoport ügyvezetőjét hallották. Dénes Ferenc sportközgazdás szerint a jelenlegi doppingellenes rendszernél nincs rosszabb és igazságtalanabb. Ettől még nem feltétlenül lát komoly piaci lehetőséget az enhanced games megrendezésében sem.
Ahogy nagyon-nagyon sok pénz kellene, hogy egy márkát fel lehessen ebből építeni, és nincs is igazából szükség rá. Mert hogy ha egyrészt cinikusnak gondolnak a hallgatók, akkor részben igazuk van, mert azt gondolom, hogy a doping az jelen van a sport, különösen teljesítménysport mindennapjaiban, tehát olyan nagy meglepetés, olyan nagy márképítés nincs ebben a dologban. Másrészt pedig azért sem, mert egyébként ha a doping és a dopingolás kérdését jól kezelni a sporttársadalom, akkor bőven meg lehetne a helyet most jelenleg tiltott, de egyébként értelmetlenül is tiltott szerek használat. A jelenlegi rendszer drágítja igazán meg, és teszi igazán egyenlőtlenné a küzdelmet, ugyanis nem csak a dopingot kell beszerezned, amivel tiltott jóval drágább, mint egy piaci versenyben, hanem ennek eltitkolásához szükséges minden egyéb fedező szereket, meg eljárásokat is, ami meg aztán méreg drágává teszi. Na most ezt a méreg drága dolgot tényleg csak a leggazdagabbak tudják megfizetni. Egy. Kettő, vannak olyan sportolók, meg vannak olyan sportnemzetek, különösen amelyek a finanszírozásban is élen járnak, amelyek részére kicsit, mintha részre hajló lenne az ítélkezés, úgymond, mintha lejtene a pálya, hiszen azért most látjuk, hogy például miközben Kenderesi Tamás kanosszát jár és élethalálharcot folytat az igazságáért, addig egy olasz teniszező pedig meglehetősen furcsa körülmények között szabadul meg attól a vádtól, hogy ő egyébként dopingolt volna. Összefoglalóan azt tudom mondani, hogy a jelenlegi rendszernél drágább és igazságtalanabb rendszert nehéz elképzelni.
Ha az Enhanced Games megvalósul, az mekkora konkurenciát jelenthet akár a Los Angeles-i nyári olimpiának?
Így önmagában keveset, tehát még egyszer mondom, ez nem egy márka. Ha megcsinálják jól, ha felépítik jól, ha találnak hozzá televíziót, valami olyan ötletet, amit én most nem látok, mert ha látnék, akkor rögtön szaladnék Trumpórékhoz, hogy eladjam nekik jó pénzért. Ha valami olyan ötlet van, sztori van, ami köré felhúzható, akkor még azt is meg tudom kockáztatni, hogy hosszú távon akár érdekes is lehet. Nyilván most érdekes lesz, hiszen ott fog tudom tolongani a média, hogy na akkor most mi van, hogy akkor úsznak, nem úsznak, de jelenleg nem tudom elképzelni, hogy olyan komoly sportoló tudjon ott lenni, aki a nemzetközi sportéletben pénztermelő képességek bír, mert mihelyest ott van, azonnal letétják az úgymond normális sportversenyekről a jelenlegi szabályok szerint, de én olyan értelemben örülök ennek a kihívásnak, hogy arra kényszeríti a sporttársadalmat és különösen a sportbürokratákat, hogy szembenézzenek ebben megismétlem rendkívül álságos és rosszul kezelt dopingolás elleni küzdelemmel.
Dénes Ferenc sportközgazdást hallották.
Öt karika.
Újabb számokban is bizonyíthat a Los Angeles-i olimpiai ciklusban Kós Hubert, mondta a 200 méteres hátúszás párizsi aranyérmeséről Sós Csaba szövetségi kapitány. Bízik abban is, hogy a fiatal versenyzőkre építő váltók az augusztus elején záruló szingapúri nagymedencés világbajnokságon előre tudnak lépni. Először azt kérdeztem a szakvezetőtől, hogy miként áll majd össze a VB csapat.
Elég egyszerű, mert a Nemzetközi Szövetség szintidőket szabott meg ahhoz, hogy valakit be tudjuk nevezni, és ezt egy adott időszakon belül kell elérni. Nyilvánvalóan az úgynevezett A-szint fog ránk vonatkozni, ami az erősebb szintű, de ez akkor érdekes, hogyha kettő úszót akarunk nevezni egy adott versenyszámba, tekintve, hogy Szingapurban lesz a világbajnokság, ami elég messze van, amikor úgynevezett B-szintesünk van, egy indulóhoz azt nem fogjuk nevezni, az azt jelenti, hogy gyakorlatilag a középdöntőbe jutása nincs esély. Annak most nem ez a verseny lesz a fő verseny a nyáron, de vannak egyéb világversenyek is.
Meghatározták azt is, hogy hogyan épül fel a válogatott kerete. Van 4 elit versenyző, Kós Hubert, Milák Kristóf, Németh Nándor és Sárkány Zalán, mellettük pedig A keret, B keret és C keret. Ettől függetlenül gondolom, hogy az időeredmények döntenek, tehát a C keretből is lehet valaki szingapúri utazó, hogyha jelentősen felül teljesít.
Vagy akár a C kereten kívül is. Tehát gyakorlatilag ezek a válogatott keretek, ez ezek azt mutatják meg, hogy az előző évben a világversenyeken valaki hogy teljesített. Tehát például az úgynevezett elit keretbe azok kerültek, akik olimpián és VB-n érmet szereztek, tehát nagyon egyszerű. És ugyanígy le van írva, hogy ki lett az A, B és a C keret tagja, ez inkább abban különül el, hogy ki milyen támogatást kap a felkészüléséhez, beleértve a meleg égővi edzőtáborokat, a belföldi edzőtáborokat, vagy akár a nemzetközi versenyeket, de még egyszer mondom, akár olyan is bekerülhet a világbajnoki csapatba, aki semmelyik válogatottnak nem tagja jelenleg.
Jellemzően egyébként hogyan alakul ez a mostani időszak? A legjobbak ilyenkor már készülnek egy meleg égővi edzőtáborra?
Jellemzően ilyenkor vannak meleg égővi edzőtáborban, mert a hosszú évtizedek alatt az a tapasztalat, hogy magyar időjárási körülmények között ilyenkor betegszenek meg leggyakrabban az emberek, és ez a sportág legkevésbé a kihagyást tűri. Úgyhogy volt már csapatunk meleg égőben, és most is vannak csapataink, illetve készülnek arra, hogy utazzanak.
Beszéltünk arról, hogy vannak részei a válogatottnak. Innentől minden évben így építik majd fel, hogy elit A keret, B keret, C keret, vagy ez most így volt logikus?
Nem várhatólag, hogy így lesz a közeljövőbe, és az elit az nyilvánvalóan egy másik kategória, mert gyakorlatilag ők benyújtják, hogy mi szükséges a felkészülésükhöz, és meg is kapják. Aztán a többiek, ami marad, azzal együtt, hogy nyilvánvalóan jelen pillanatban a költségvetésünk lehetővé teszi, hogy valamennyi úszót a szintjének megfelelően menedzselni tudjunk.
Lehetnek-e kivételek a keretek kijelölésekor? Mondjuk bekerülhet-e egy szuper tehetség?
Lehet, hát ez a kapitányoknak a lehetőség, ez így van a nyitvízi kapitány Gellért Gábor és az utánpótlás kapitány Krajnyák György esetében is. Én a saját esetemben éltem ezzel a nagyon tehetséges nyírbátori fiatalembert, a Antal Dávidot a válogatott keretbe javasoltam.
Ő miben a legjobb jelenleg? Mi indokolja ezt?
Hát 200 pillanatban az ifjúsági Európa-bajnokságban már tavaly bronzérmes volt, annak ellenére, hogy még serdülőkorú úszó volt tavaly, és még két éven keresztül ifi lesz, és már nagyon közel van az, hogy a felnőtt világbajnoki szintidőt megúszta.
A szingapúri világbajnokság mekkora jelentőségű azon túl, hogy ugye az olimpiára nem lehet kvalifikálni, de mégiscsak messze a legnagyobb esemény az úszósportban idén?
Hát gyakorlatilag szakmai értelemben ugyanaz, mint az olimpia, a teljes világ ott lesz, és azokat kell megvenni, úgyhogy nem véletlenül mondjuk azt, hogy az év fő eseménye, és hát az is, és a világbajnokság után megint újraírodnak a válogatott keretek és minden más.
Sárkány Zalán képes lehet megismételni azt a teljesítményt a következő években, amit láttunk tőle decemberben?
Az egy felfutó szakaszban van, aki egy roppant ambiciózus, tehetséges fiatalember. Én azt gondolom, hogy sok szép teljesítmény fog még a nevéhez fűződni, amire emlékezni fognak a szurkolók is, hogyha így folytatja, ahogy eddig úszott.
Ami tavaly decemberben történt, az mégiscsak egy olyan dolog, amelyre talán kevesen gondoltak. Tehát ugye úgy, még csak rövidpályás világbajnok is nagyon nehezen lesz az ember, hogy a szakma mondjuk a harmadik, hatodik helyre lövi be.
Igen, de hát ettől szépek ezek a versenyek, és hát nyilvánvalóan ugye a tehetségnek ez a legfőbb ismérve, hogy megnyilvánul. Az mondjuk véletlenül se fordulhatna elő, hogy én egy ilyen jó pillanatomban Nessun Dormát szépen eléneklem. Tehát fordítva is igaz, viszont megnyilvánult az tehetséges, bár kétségtelen tény, hogy a Zalán esetében is már régóta tudjuk, hogy sok van benne. Az a lényeg, hogy ez ki is jött belőle a budapesti rövidpályás VB-n.
Kós Hubert folyamatosan készül és versenyez az Egyesült Államokban, a Texasi Egyetemen, ugye Bob Bauman irányításával az amerikai rendszer szerint. Mit vár tőle, mennyit léphet előre 2025-re?
Hát nyilván az ő esetében az előrelépést a jobb időeredmény jelenti. Tehát jelen pillanatban ugye ő az olimpiai bajnoki címvédő, azzal együtt, hogy vegyes úszásba és Európa bajnoki címet nyert, 23-ban ő volt a világbajnok, tehát itt már neki minden a zsebben van, így igazából nála az előrelépés az időeredményt jelenti, de azt gondolom, hogy ennek még tanulni lehetünk nem is egyszer, mert hát most zajlik az igazi férfivá érése, az úszók azok körülbelül 23-25 éves kor közt érik el a csúcs teljesítményüket, erre számtalan példa van. Ez a jellemző az úszósportban, és hát ő 25 éves lesz 2028-as olimpián. Tehát jelek szerint, ha ő végig dolgozza, és nem jön közbe váratlan esemény, akkor még az igazi csúcsok most jönnek.
És akár több számban is. Ugye Párizsban 3 számban indult, 200 háton lett olimpiai bajnok, a másik 2 számában még tud javítani.
Hát tud, meg lesz ott még 4., meg 5. szám is, szerintem majd meglátjuk.
A váltók mekkora súlyt kaphatnak 2025-ben, látja-e?
A váltók mindig kiemel súlya szerepelnek, mert hál' Istennek most már hosszú idő óta több jó úszónk van adott számokban, és ez így van azokban a rövidebb számokban is, amikben korábban nem képviseltünk nemzetközi szintet, és itt nem csak a német nándira célzok, vagy hogy a 100 pillanatban olimpiai bajnok a világ, de hát a 100 háton is azért a kors, ha egy kicsit rutinosabb lesz, akkor ott is az érmeké fog csatázni, és több gyorsúszónk is van, aki kiváló rövidebbeken, nem csak a férfiaknál, hanem a nőknél is most már egyre erősebb csapatunk van. Ahogy az Alán esetében beszéltük, ez a budapesti VB edzése volt véletlen, de nagyon klassz összeállt négy lány nagyszerű produkciót nyújtott, úgyhogy továbbra is kiemelt nyilvánvaló a váltókban való szereplésre, amióta kapitány vagyok, mindenkor kiemeltem, figyeltem, és abban a pillanatban, hogy csak fölvillan egy kis fény az alagút végén, abban a pillanatban arra már komoly hangsúlyt helyezünk.
Nagy bedencés VB-n is következhet magyar váltóérem?
Hát ezt így azért nehéz kijelenteni, mert itt a fordítva is igaz, itt azért mind a négynek egybe kell lenni. Elég, ha csak egy olyan példát mondok, hogy mondjuk a 2022-ben Európa-bajnok 4x200-as férfi gyorsváltóban, Fukuokában annyit cseréltünk, hogy a Milák Kristófot nem vett részt, és helyette az egyébként szintén nem gyenge úszó, Rasos Kristóf úszott, és az éremesé helyett 13-ok lettünk, tehát itt azért nagyon szoros versenyek zajlanak, amiben hely kell állni. Még egyszer mondom, itt mind a négy úszónak ott kell lenni a toppon. Ha ez így van, akkor viszont a kérdésére igen a válaszom.
Sós Csabát, a magyar úszóválogatott szövetségi kapitányát hallották. Az utánpótlásbázis szélesítésén dolgozik a párizsi bravúros negyedik helyezések után a Magyar Kerékpáros Szövetség. Schneller Domonkos elnök az Inforádiónak beszélt arról is, hogy mit jelent a sportág népszerűsítésében a májusi Tour de Hongrie.
Kezdünk fölzárkózni a nagykerékpáros nemzetekhez. Ugyanakkor azt látom, hogy most a kerékpársportnak a csúcsa az magasabb szinten van, közelebb van a világ élvonalához, mint a piramisnak az alja. Tehát egy picit, mint hogyha ez a piramis megfordult volna, és most a csúcsán állna. Én azt szeretném, hogyha egy ilyen régi viccet idézve a fejtetéről a talpára tudnánk állítani, ha nem is Hegel, de mindenképpen ezt a piramist. Az egészséges, hogyha legalább 80-100 gyerek állna rajthoz az U15-ös korosztályokban, hiszen belülük fog tudni majd kifejlődni az a néhány Walter Attila Vaskatablanka, aki a 5-8 év múlva a kerékpársportnak az utánpótlását tudja adni. Azt gondolom, hogy ez a szövetségnek egy nagyon komoly feladata, és nagyon szeretnénk, hogyha minél több szponzor meglátni a kerékpársportban az értéket, hiszen szponzorok nélkül csupán állami támogatásból nem tudunk valódi utánpótlás képzést, utánpótlás nevelést létrehozni. Ezért mindenféleképpen szeretném, hogyha megjelennének azok a nagy cégek, akik éreznek magukban felelősségvállást arra, hogy ne csak a TAU sportágokat, ne csak a TAU-n keresztül támogassák a sportot, hanem olyan sportot is támogassák, mint a kerékpársport. Ahol egyébként megjegyzem, hogy a Tour de France, a legrangosabb kerékpáros esemény, az néhány volt néhány alkalom, amikor az olimpiát is megelőzte nézettségben, de általában az első három legnézettebb sporteseményben világszerte benne van. Tehát azt gondolom, hogy a kerékpársport az bőven ott van, mint más nagy sportágok nézettségben. Kifejezetten megéri a cégeknek ebbe fektetni.
A Tour de Hongrie-nak az ötnapos eseménye, a felvezetés, hány gyereket, hány fiatalt vonzhat a sportágba? Mekkora ennek a szerepe?
A Magyar Kerékpáros Szövetségnek az egyik feladata az az, hogy a Tour de Hongrie-t közelebb hozza a kerékpársport mindennapjaihoz. Ez azt jelenti, hogy ne csak abban az öt napban, hanem a maradék 360 napban is éreztesse a hatását. Ezért szeretnénk azt, és ezt megbeszéltük a szervezőkkel, hiszen a Magyar Kerékpáros Szövetség Tour de Hongrie márka védjegynek a gazdája, ezért nyilvánvalóan van beleszólásunk, hogy mi történjen. Szeretnénk azt, hogyha a díjkiosztóknál minden alkalommal fiatal kerékpáros versenyzők szerepelhetnének, fölmehetnének a színpadra, ugyanúgy, ezt a nagy foci meccseken is látjuk, hiszen ez egy olyan extra motivációt tud adni azoknak a gyerekeknek, akiket szeretnénk behozni és benne tartani ebbe a sportágba, amire mindenféleképpen szükségük van ahhoz, hogy évközben egy szürke novemberi napon is elvégezzék azt az edzésmunkát, ami ahhoz szükséges, hogy komoly versenyzővé váljanak.
Mennyire tudják egyébként a legsikeresebb versenyzőket még inkább példaképként a fiatalok elé állítani, akkor, amikor nyilvánvalóan akár Vas Blankának, akár Walter Attilának számos nemzetközi, külföldi kötelezettsége, edzőtábora versenye van?
Ők mind a ketten nagyon készségesek, ugyanakkor nagyon nehéz hozzájuk alkalmazkodni, hiszen ők nem igazán tudnak dönteni szabadon a saját életük vonatkozásában. Tehát mi próbálunk azokkal az a néhány alkalommal élni, amikor itthon vannak, de olyankor is előfordulhat az, hogy egy olyan nem tervezett versenyre el kell menniük, ahova egyébként más ment volna, de mondjuk egy betegség, egy váratlan sérülés miatt nekik be kell valakinek a helyére ugrani. Ilyenkor nekik azt kell tenniük, amit a csapat számukra, a csapatuk, a munkáltatójuk elrendel, hiába lennének olyan kötelezettségeik, vagy akár akár olyan szívesen végzett társadalmi felelősségvállalásuk is, hogy mondjuk gyerekeknek motivációs beszédeket tartsanak. Ezzel együtt szeretnénk azt, hogyha amikor csak lehetséges, akkor őket minél inkább be tudnánk ebbe vonni, hiszen látjuk azt, hogy egyre nagyobb sztárok, egyre többen néznek föl rájuk a gyerekek közül.
3,5 év van még a Los Angeles-i olimpiáig. Említette, hogy a szövetségnek most az utánpótlás szélesítése és a szponzorkeresés, illetve a két talán legfontosabb célja a sikerességének megőrzése mellett. De Los Angeles-re milyen elképzelései vannak a szervezetnek, és azzal, hogy azért feljebb került a sportágak díjazásában, az állami sporttámogatási rendszerben, hogyan tud élni?
Hát mi azt szeretnénk, hogyha több téren is tudnánk többlet lehetőséget biztosítani. Szeretném azt, hogyha tudnánk egyesületek számára kerékpárokat vásárolni, amik bent tudnak lenni a klubokban, hogy a gyerekeknek ne kelljen legalább magukkal vinni a kerékpárt, vagy ne kelljen a szülőknek megvenni azokat a kerékpárokat. És azt is szeretném, hogyha minél több versenyt tudnánk rendezni, és minél több versenyt tudnánk vinni a gyerekeket. Sajnos a támogatás még mindig nem éri el a csúcssportágak szintjét. Igazából jelenleg csak az állami támogatásra támaszkodva nem tudunk nagyon nagy kitörést megvalósítani, viszont éppen ezért számítok arra, hogy be lehessen vonni cégeket, nem lehet csak az államra támaszkodni, nem lehet kizárólag az államban bízni, hanem picit a saját magunktól is meg kell próbálni boldogulni, és más forrásokat is bevonni, ezen dolgozunk.
2028-ra Los Angeles-re mivel lenne elégedett?
Én azt szeretném, hogyha a jelenlegnél több kvóta tudna lenni kerékpársportban Los Angeles-ben, tehát nagyon fontosnak tartom azt, hogy legyen mountain bike-os kvóta nem csak női, hanem férfi szakákban is. Jó lenne, hogyha lenne egy pályakerékpáros kvóta, és a BMX-ben egy kvótát tudnánk hozni a meglévők mellé. Azt kell látni, hogy nagyjából egy plusz kvóta az évi plusz 100 millió forint támogatást jelent. Hát ennyibe kerül az, hogyha mi BMX-ből szeretnénk versenyeztetni olyan versenyzőket, akik egyébként elmennének országútra, nekik pontokat kell gyűjteni egy kvótához, olyan sok versenyen kell indulni, olyan sok mindenkinek kell ebben a kvótához pontszerzésben részt venni, hogy egész egyszerűen ezt nem lehet ennél olcsóbban kihozni, tehát ez nagyjából így lehet számolni. 100 millió forint plusz támogatás, az nagyjából egy plusz kvóta Los Angelesre. Körülbelül ezt lehet mondani, én nagyon szeretném, hogyha jelenlegnél több kvóta lenne, és Blankában azt látom, nyilván Attila is nagyon rá fog menni Los Angelesre, Blankában viszont azt látom, hogy kifejezetten éhes a sikerre, és kifejezetten, amíg Attila inkább sikerként, addig Blanka talán egy picit elszalasztott lehetőségként élte meg ezt a negyedik helyet, és én egészen biztos vagyok benne, hogy Blanka revansot szeretne venni, én szeretnék ott lenni, amikor ezt megteszi.
Schneller Domonkos, a Magyar Kerékpáros Szövetség elnöke után interjút készítettem Fetter Erikkel is, aki új csapatával, a Team United Shipping-el úgy alakítja az idény tavaszi részét, hogy május közepén a Tour de Hongrie-ra érjék el a csúcsformát.
Természetesen egy nagyon fontos verseny és hónap lesz ez a csapatnak, és számomra is. Tényleg titkon bíztunk benne, hogy ott lehetünk a 2025-ös Tour de Hongrie-n, a Team United Shipping-el. Már megvolt az első edzőtáborunk idén, és abszolút úgy van felépítve az évünk, hogy tényleg májusra csúcsosodjon ki majd a formája a csapatnak. Úgyhogy tényleg bízunk benne, hogy helyt fogunk majd tudni állni tényleg egy ilyen rangos nemzetközi versenyen.
Profi országúti kerékpárban milyen edzésmunkát kell elvégezni, hogy akár mondjuk a Tour de Hongrie sikeres lehessen?
Nagyon kemény edzésmunkát, tényleg majdhogy nem nincsen különbség egy világklasszis sportolónak az edzései között és a mi edzéseink között. Tényleg mi is napi 5-6 órát edzünk, nagyon struktúráltan, nagyon megtervezett keretek között.
Ebből mennyi a biciklizés?
Hát ebből majdhogy nem 100%. Szóval tényleg, amikor azt mondom, hogy 5-6 óra, az tényleg a kerékpáros edzés, és mi már kb. Nem is számoljuk azt, amikor mondjuk a konditerembe végzünk mondjuk valamilyen prevenciós vagy kompenzációs edzéseket, amiatt végezzük őket, hogy tényleg kicsit az összizomzatunkat szinten tartsuk, hogy ne legyenek inaktív izmok, úgyhogy a nagy részét az edzéseknek tényleg kerékpáron végezzük.
Kijelölték a szakaszait az idei Tour de Hongrie-nak, elég impozánsak kívülről, de kerékpáros szemmel ezek hogyan értékelhető?
Hát nagyon komoly és nagyon kemény szakaszokat tettek össze, tényleg a szervezők, úgyhogy innen is köszönjük nekik. Tényleg kékesi befutó, pilisi körözés, egy nagyon komoly piliszántói emelkedővel, utána szintén még Esztergomban is lesz egy macskaköves emelkedőn, pár kör a befutó előtt, úgyhogy fizikálisan nagyon-nagyon megterhelő lesz, tényleg már egyből az első szakasz 200 km fölötti lesz, úgyhogy nagyon-nagyon nívós és kemény verseny lesz.
Milyen eredménnyel lenne elégedett?
Tényleg az a célunk a csapattal, hogy a tisztes helytállás igazából ez az, ami a célunk, hogy tényleg megmutassuk a csapatnak a színeit, a csapatnak a támogatóit, akik nélkül nem jöhetett volna létre ez a projekt, és természetesen a magyaroknál nagyon nagy presztízse a fehér trikó, ezt nem hagyhatunk ki tényleg, úgyhogy célunk az, hogy tényleg küzdjünk ezért, és tényleg megszerezzük a fehér trikót.
A Tour de Hongrie túl milyen céljai vannak erre az évre, vagy akár azt is kérdezhetem, hogy a Los Angeles-i olimpiai ciklusra?
Az idei szezonra az a célom, hogy tényleg legalább egyszer úgy haladjak át egy célvonalon, hogy az égbe emelem a kezemet, tehát hogy nyerjek. Emellett még tényleg bízom abban, hogy picit mentorként majd helyet fogok állni tényleg a csapatban, majd tudom segíteni a fiatalokat, tényleg a fejlődésükben, meg az ő karrierjüknek egy picit az ápolásában, mert tényleg nagyon, nagyon kevés a szakember itthon, és tényleg nagyon sokat számít a tapasztalat, és én tényleg az elmúlt 5-6 évben azért külföldön voltam profi versenyző, fiatalon nagyon sok mindent megtapasztalhattam, és igyekszem majd ezeket a tapasztalatokkal segíteni a fiatalokat.
Fetter Eriket, a Team United Shipping kerékpárosát hallották. Mára véget ért az öt karika. Következő adásunkkal jövő pénteken este, nem sokkal 7:30 után várjuk Önöket. Mára köszönöm figyelmüket. Én Farkas Dávid vagyok, a viszonthallásra.